Portfolio Podcast Lab.
Jól kiszámolt szűke forrásból fog tudni gazdálkodni ez a piac, nem annyira szűkből, mint 23-ban, tehát egy picit talán több mozgástér lesz a piacon, de nem fog visszatérni tehát a Covid vagy Covid előtti időszaknak a technológiai szektorban mutatkozó óriási forrásbősége, az nem fog visszatérni.
Felemás éve volt tavaly a tőkepiacoknak, ugye egyfelől érvényesült egyfajta elszívó hatás a kamatkörnyezet tekintetében a kötvények részéről, ugyanakkor sokak meglepetésére voltak olyan részei, főleg a tech szektornak, amik hát a hátakon vitték a nagyobb indexeket, ugye itt elég a Magnificent Seven papírjaira gondolni. Ebben a kontextusban kellett az Oxo Technologiesnak is folytatnia azt a stratégiát, amit korábban megkezdett, és ezzel kapcsolatban itt van velünk Oszkó Péter, az Oxo Technologies alapítója, vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánok. Köszönöm a meghívást.
Kezdjük azzal, hogy milyen fázisban van most az Oxo Technologies, ugye az ilyen hagyományos értékelési formulák interpretációját, azt azért valamennyire nehezíti a kereskedési volumen, illetve azért a viszonylag nagy volatilitás.
Hát, hogyha csak a cég működéséről beszélünk, ugye mi 2020-ban alapítottuk a céget úgy, hogy azért már bizonyos meglévő portfólió cégeket aportáltunk bele, 21-ben léptünk a tőzsdére, de azért mégiscsak egy fiatal befektetési társaság. Ehhez képest nekünk már a 2022 is nyereséges év volt, és 2023-at egy még magasabb arányú, majdnem 1 millió eurós nyerességgel zártuk. Tehát a cég működése az meglehetősen stabil, kiegyensúlyozott, sikeresen építettük a portfóliót, és ráadásul mi nem csak korai fázisba fektetünk be, sőt a befektetés portfóliónk nagyobb része azok érett nyereségtermelő cégek, tehát ez egy önfenntartó nyereségtermelésre képes technológiai holding. Ehhez képest valóban azt látjuk a piacon, hogy a tőzsdei vezetés az még egy hype időszakban volt, akkor bár igyekeztünk konszolidált értékelés mellett bevezetni a részvényünket, de bőven a portfólió érték felé ment a bevezetés után a részvény értéke, független attól, hogy az a 2021-es évünk az még veszteséges volt, és 22-23, amikor pedig már egy stabil nyereségtermelő időszakban vagyunk, akkor sokkal alacsonyabb értékeltség mellett forog a részvény a piacon. Azért egy ilyen paper elmutatót azt tudunk számítani, hogyha mondjuk átlag árfolyamokkal számolunk. Mondjuk tavaly évzáráskor a 180 napos átlag árfolyamunk az kb. 7 euró volt, és a jelenleg, hogyha a teljes eredménytartalékot számoljuk, akkor az kb. 1 euró, tehát nálunk egy ilyen hetes paper értékeltségű a részvény, ami nem egy nagyon magas értékeltség, azt kell, hogy mondjam. Ha más oldalról nézem meg, ugye a saját tőke, egy részvényre első saját tőke, az most valamennyire 8 euró fölött van, ahhoz képest ez a 7 eurós átlagárfolyam is egy alacsonynak mondható árfolyam, tehát a meglévő eszközeinkhez képest is diszkont értéken forog a részvény. Ez valószínűleg piaci adottság is, tehát ha most kicsit kitekintünk és megnézzük a mondjuk nálunk egy tekintetben fejlettebb londoni piacot, ott is az ilyen technológiai befektető cégeknek, ezeknek az investment trustoknak a részvénye az egyébként valamilyen diszkonttal forog. Ilyen most a piac, ebben magában nem látunk gondot, sőt azt gondoljuk, hogy ehhez kell alkalmazkodni, ezt kell kihasználni.
És mennyire cél magának a tőkepiaci aktivitásnak a fokozása? Ugye korábban is beszélt arról, hogy benne van a levegőben, hogy a budapestinél egy nagyobb forgalmú, nagyobb likviditású tőzsdén is megjelennek dual listing keretében. Mi szól emellett a kezdeményezés stratégia mellett? Ugye a BÉT-nél is lehetne még standard kategóriába felmenni, tehát hogy itt ez milyen előnyöket várnak ettől?
Hát ugye mi egy befektető csoport vagyunk, akinek a tevékenysége annál sikeresebb, minél nagyobb portfóliót tud építeni. Tehát ez egy volumen biznisz, amit mi csinálunk, a nagyobb tőkét tudunk bevonni, és jól tudjuk kihelyezni, akkor nyilván a hozam potenciális, exponenciálisan tud nőni. Ráadásul a jelenlegi piacnak az a sajátossága, hogy a korábbi kamatkörnyezetben elfutó értékeltségek, azok a vállalatértékelések, azok azért visszakonszolidálódtak. Tehát a mi befektetési akvizíciós lehetőségeink jobbak. Magyarán nekünk valójában most érdemes meglépnünk azokat a lépéseket, hogy vonjunk be további forrásokat, és azokat helyezzük ki, mert most lehet jól befektetni, most lehet jó értékelés mellett kihelyezni. Emiatt van az, hogy a mostani közgyűlésünkre mi most már előterjesztettük azt az elvi döntést, hogy tovább lépünk standard piaci kategóriába. Ez önmagában teret nyithat egyébként még további likviditás bővítésre, még további forrásbevonásra. De ez is egy előszobája annak, hogy dual listinget tudjunk csinálni, tehát egyébként a standard piacra lépést is azért ambicionál. Nem csak azért, mert hogy a hazai tőzsdén akarunk még bővülni, mert egyébként valamennyire tudunk bővülni az extent piacon is, hanem azért, mert hogy egy másik európai tőzsdén akarunk szélesebb körben nagyobb befektetői kört megszólítani, akkor annak előfeltétele, hogy itthon is standard piacon legyünk bevezetve, és akkor lényegesen egyszerűbb a kinti tőzsdéken való további bevezetés. Tehát ez az ambíció továbbra is fennmaradt, azzal, hogy értelmes időzítéssel akarjuk csinálni. 2023 egyébként sokan halasztottak IPO-t a nagy európai piacokon is ebben az iparágban, de legalább több időnk van felkészülni rá, és az itthoni piacból is megpróbálhatjuk kihozni azt, amit ki akarunk hozni. De szerintem viszonylag logikus a részünkről, hogy egyébként elértünk egy nyereséges, önfenntartó működést, és innentől akkor fogunk tudni sokkal nagyobb nyereségre szert tenni, és bőségesen osztalékot fizetni a részvényeinknek, hogyha a volument tudjuk növelni.
Szeretnék hamarosan visszatérni arra a részre, hogy mi történt 2023-ban, illetve az idei tervekről is kérdezném, de előbb még egy olyan kérdés, hogy amikor külföldön pozícionálják az Oxót, akkor pontosan mi az a történet, amivel a legjobban el lehet adni, tehát hogy a már említett nyereséges cégprofil, vagy akár önnek azért van egy ilyen személyes brandje, mint korábbi pénzügyminiszter, mint korábbi Deloitte vezér, tehát hogy mi az, amivel lehet érvényesülni, mi az, amivel ki lehet tűnni, ugye sok cég van, akinek ez a célja, hogy külföldön, hogy nyugat-európai nagyobb forgalmú piacokon jelenjen meg.
Ez a típusú üzletág, amiben mi dolgozunk, ebben mindig nagyon sok személyes elem van, hiszen sok befektető csoport létezik a piacon, és az, hogy milyen teljesítmény nyújtanak, az attól függ, hogy kik hozzák a befektetési döntéseket, és hogyan fektetnek be. Tehát a személyes brand ebből nem vonható ki, de azt túlzás állítani, hogy ez kizárólag az én személyes brandemre épül, mert ez egy csapatmunka. Az igazgatóságunk tele van egyébként komoly, presztízsű, nagyon jó, jól felmutatható múlttal rendelkező üzleti szereplőkkel, tehát alapvetően csapatként próbáljuk eladni magunkat, különösen a nyugati piacokon. De a csapat mellett az úgynevezett track record számít, tehát nekünk azt kell tudni felmutatni, hogy hogyan fektettünk be eddig, és hogyan, milyen hozamokat csináltunk. És ebben egyébként nem rossz a pedigrénk, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy még a tőzsdei cégünk megalapítása előtt is volt olyan befektetési aktivitásunk, zártunk olyan alapot, ami azért 5 év alatt nagyságrendileg 4-szeres hozamot tudott csinálni, tehát mi fel tudjuk mutatni, hogy jól válogattunk portfólió cégeket, jól fektettünk be, és jó befektetői hozamot tudtunk ebből biztosítani a saját befektetőinknek, a saját részvényeseinknek, már pedig a piacok lényegében ezt akarják látni. Ez egy olyan piac, ahol rettentő nagy a szórás. És egyébként az a furcsa, hogyha ennek a kockázati befektetői piacnak akár 10 vagy 20 éves időtávban az átlaghozamát megnézik a befektetők, akkor az nem túl vonzó, tehát nulla közeli a hozam. De ez azért van így, mert mondjuk a felső 25% az brutális hozamokat tud elérni, viszont vannak olyan piaci szereplők, amik meg mindent elvesztenek. És amikor az ember befektetőkkel beszél, akkor azt kell tudni bebizonyítani, hogy mi a felső 25%-ba tartozunk. Tehát mi abban a ligában játszunk, ahol nagyon jó hozamokat tudtunk produkálni, és hál' Istennek erre már megvan a múltbeli számszerű bizonyíték, tehát ezt tudjuk mutatni. Onnantól fogva viszont nyilván vonzóak tudunk lenni a befektetőknek. Annak ellenére, hogy ez a piac most azért nagyon óvatos ebben a szegmensben. Tehát igaz az, hogy bizonyos technológiai papírok egyébként a vezető big tech részvények azok nagyot tudtak realizni, de az a fajta kettősség jellemző a piacra, hogy közben a technológiai alapok meg sokkal kevesebb tőkét tudtak bevonni, mint korábban. Tehát néhány nagy szereplő elvitte a rendelkezésre álló tőke nagy részét, és a iparág egyébként a befektetéssel foglalkozó szereplőikhez sokkal kevesebb forrás, sokkal kevesebb tőke jutott, tehát ott már csak azok tudtak tőkét bevonni, akik tényleg fel tudtak valamit mutatni, legalább a múltból. Én azt gondolom, hogy mi hál' Istennek ezek közé tartoztunk.
Igen, ezt a 10 éves polarizáltságot a tavalyi év így kicsibe és még nagyobb arányokban talán hozta is. Erről szeretném is kérdezni hamarosan, de még egy kérdés a tavalyi évvel kapcsolatban, ugye a beszámolójuk már a közgyűlés előtt van. Itt azt írták, hogy egyszerre kellett érett önfenntartó profittermelésre képes akvizíciókat keresni, és fenntartani pont az innovációs képesség miatt a korai fázisú befektetési tevékenységet. Ez milyen kihívások elé állította a céget a tavalyi makrogazdasági környezet mellett, ellenére?
Hát ugye a kihívás elsősorban abból fakad, hogy én azt gondolom, hogy a korai fázisú befektetések azok ebben az évtizedben nem fognak úgy működni, mint a korábbi évtizedben. Tehát nem úgy néz ki a piac, hogy elég egyébként ambiciózus, tehetséges fiatalokat találni, akik jó ötletlen akarnak piacra menni, és abba valami kezdőtőkét berakni, mert úgyis lesz majd egy második, harmadik, negyedik körös befektető, és el fogják addig finanszírozni, amíg végre valami életképes dolgot ki nem hoznak az eredeti ötletükből. Ez mondjuk, hogy a 2010-es években így működött, mert annyi pénz volt a piacon a nullához közeli kamat környezetben, hogy mindig volt egy következő befektető. Ez most nem így van, tehát a korai fázisú befektetésekkel sokkal megfontoltabban, sokkal óvatosabban kell adni, és sokkal gyorsabban kell elvárni a csapatoktól, hogy gyorsan jussanak el az életképes vállalkozás fázisáig, és ne arra számítsanak, hogy még 25-öt lehet hibázni, mert még mindig lesz egy következő körös befektető, aki elhiszi azt az álmot, és még belerakja még magasabb értékelés mellett a pénzt. Ez a piac már nem így működik. Emiatt egyébként tavaly is, idén is fenntartottuk a korai fázisú befektetéseinket, de sokkal visszafogottabban, arra nagyságrendileg évente néhány 100 millió forintot költünk, és megvan az a szerencsénk, hogy ebben már 2016 óta mi benne vagyunk egy olyan állami társfinanszírozású rendszerben, hogy a korai fázisú befektetésekhez támogatást kapunk. Tehát ezzel lényegében le tudjuk fedezni a korai fázis magas kockázatait. Viszont borzasztó nagy előnye a korai fázisú befektetéseknek, hogy mindig a legújabb ötleteket látjuk. Mindig azt látjuk, hogy a technológiai innováció az pontosan milyen irányba megy, mit próbálgat, mi az, amit piacra akar vinni, mi az a technológia, ami le lesz váltva, mi az, ami tovább tud élni. Tehát ehhez képest az érettebb cégekbe való befektetéseinknél egy olyan tudással rendelkezünk, egy olyan információbázissal rendelkezünk, hogy sokkal jobban tudjuk kiválasztani, hogy mi az a cég, amivel foglalkozni kell, mi az, aminek alacsony az értékeltsége, de azért alacsony, mert már leváltják azt a technológiát, meg mi az, ami egyébként lehet, hogy jó értékeléssel megszerezhető, de még bőven 10-15 év van abban a termékciklusban, és ezáltal egy kisebb pénzügyi kockázattal, nagyobb, mondjuk úgy, hogy humán erőforrás befektetésen folytatott korai fázisú befektetési aktivitást, azt hasznosítani tudunk arra, hogy egyébként jó akvizíciókat csináljunk az érettebb piacon, arra nyilván sokkal több pénzt költünk, arra már saját pénz, mert abban nincs támogatás ellen, de logikusan miért is lenne. Viszont van olyan tudásunk, hogy jól tudunk szelektálni, és jó cégeket tudunk akvirálni.
Jó, térünk rá a portfóliójukra, ugye már említette, hogy 2023-ban ugye bevont tőke mennyisége, az gyakorlatilag a fejlett világban mindenhol nagyon lecsökkent a technológiai szektorban, itt ilyen kétszámjegyű, vagy akár 20-30%-os visszaeséseket is látunk. Voltak kivétel területek, itt nyilván mesterséges intelligencia, illetve hát a nagy tech cégeknek, tényleg a legnagyobb tech cégeknek volt egy jelentős forrásvonzó képessége. Ez mennyire sikerült a saját befektetési stratégiájuk tekintetében kezelni, tehát hogy mentek az árral, vagy pont, hogy keresték azokat a díleket, amiket mások esetleg most nem vesznek észre?
Hát attól függ, melyik szegmensben beszélünk. Most nyilván a korai fázisú befektetésekben ott mindig a hype ciklusokat keresjük, azt nézik, hogy mi az újdonság, mi az, amiben érdemes téteket tenni, de kis összegű téteket, és úgy gondoljuk, hogy az majd hosszú távon fog kifizetődni. Az érettebb befektetéseknél pedig már inkább azt látjuk, hogy hol konszolidálódott a piac, és ahol érdemes már mondjuk úgy, hogy visszafogottabb értékeltségek mellett nyereségtermelő cégeket keresni. Mindig óvatosak voltunk a hype ciklusokkal. Tehát, hogy ha most hozzánk bekopogna valaki, hogy mesterséges intelligencia fejlesztése van, és a, nem tudom én, az árbevétel 30-szorosa mellett befektethetünk 10%-os részesedésért, azzal biztos, hogy óvatosabbak lennénk. Ráadásul tényleg azt látjuk ezen a piacon, hogy, és én nekem kicsit ez a félelmem is, hogy ez a big tech játszótere lett. Tehát nagyon sok mesterséges intelligencia fejlesztés van, nagyon sokan próbálnak erre a hype ciklusra ráülni, de valami oka van annak, hogy egyébként a források nagy része az nem is alapokba ment, hanem nagy technológiai cégekbe. Tehát, hogy erős koncentrálódás van ezen a piacon. Tehát ebben mi óvatosak voltunk, egy-két ilyen típusú korai fázisú befektetésünk van, meg elvégeztük azt a munkát, amit szerintem mindenkinek el kell végezni, hogy a saját üzleti tevékenységük során elkezdtük alkalmazni a mesterséges intelligenciát egy csomó ponton, adatgyűjtés, adatelemzés, döntési előkészítési folyamatok során, de egyébként óvatosak vagyunk azzal, hogy azért, mert valaki felírja a prezentációja tetejére, hogy AI, azért már befogadjuk-e az értékelés tízszeresét is, nem feltétlenül, tehát inkább a konszolidációs elemeit keresjük a piacnak.
Maradva a korai fázisnál, ugye van 5 fókuszterülete az Oxo Technologiesnak, itt a zöld technológiák, pénzügyi, hitelezési, biztonsági megoldások tekintetés, software as a service, itt a B2B szegmest kell alapvetően ez alatt érteni, egészségügyi technológiák, illetve ez a játéksport, turizmus. Melyik volt a legizgalmasabb tavaly?
Hát szerintem a zöld technológiák. Abba voltunk a legaktívabbak egyébként, és azt gondoljuk, hogy az szemben a sokszor nehezen kalkulálható kifutású hype ciklusokkal, mert most picit visszatekintek, 5 éve a metaverzumról beszélt mindenki, azt megelőzően éppen fintech forradalom volt, tehát volt már itt minden, most éppen AI forradalom van, de ennek sose lehet látni a pontos kifutását. A zöld technológiák és a fenntarthatóság és a zöld átállás az egy olyan dolog, ami nem lehet csak hype. Tehát, hogy az tartósan velünk fog maradni, mert az olyan problémakört céloz, olyan problémákat akar megoldani, és kell megoldani, ami ahhoz szükséges, hogy egyébként ezen a bolygón még majd 50 év múlva is élni tudjunk. Biztos abban is lehetnek hype-ok, tehát lehetnek felkapott technológiák, tehát arra is figyelni kell, hogy ott is mi az, amit elfogadunk tartós, érdekes megoldásnak, de hogy az nem egy hirtelen feljött mánia, hanem az egy tartós problémakört megoldani szándékozó technológiai átállás, arra meglehetősen komoly tétteket vagyunk hajlandóak tenni, nem véletlen, hogy a befektetéseink egyre nagyobb hányada megy egyébként ilyen irányba.
És azt az ellentmondás, vagy hát ellentmondásnak tűnő körülményt rövid távon hogy lehet feloldani, hogy egyfelől a befektetési cégektől is elvárják az ESG tudatos tevékenységet, minél többet fejlesztenek, vagy minél többet fektessenek zöld technológiákba, a többi befektetésüknél is vizsgálják azokat a szempontokat, amik alapvetően az ESG területen megjelennek, ugyanakkor viszont másik oldalról van a részvényeseknek, tulajdonosoknak egy teljesen természetes elvárása, hogy minél nagyobb megtérülést szeretnének.
Hát ezt úgy lehet kezelni, hogy nyilván mind a két szempontrendszer szerint szelektálni kell a projekteket.
De van trade-off a hozamban?
Hát egyre inkább van, pont azért, mert hogy ez egy valós problémát megoldani. Tehát ez magában nem CSR, tehát nem csak arról van szó, hogy ez ilyen öncélú jótékonykodás, tehát valós problémát megoldani szándékozó innovációk vannak a piacon. Ennek egyre inkább van piaca, és ezért ennek egyre inkább van üzleti modellje. És egyébként meg nyilván rettentő sok befektetési célpont van, a jelenlegi forrás szűk kell az azt okozza, hogy nagyon sok cég közül lehet válogatni, tehát ha mi azt csináljuk, és a gyakorlatban ezt csináljuk egyébként, hogy kettős pontrendszer szerint pontozzuk a befektetéseket, egyrészt hozamelvárás szempontjából, másrészt a ESG kritériumrendszer szerint, és abba fektetünk, ami mind a kettőnek megfelel, tehát a kettő metszetébe van, még azt mondom, hogy akkor is bőven találunk elég befektetési célpontot. Tehát metszetbe is elég céget találunk.
Ebből a szempontból ez most egy szerencsés időszaknak is tekinthető.
Így van.
Ugye a stratégiai portfóliójuk az jelenleg két cégből áll, az egyik a server hosting és felhő szolgáltatásokat nyújtó Server Garden, a másik pedig az elektronikus kereskedelem területén, ugye webshopoknak marketing szolgáltatásokat nyújtó Reachrise Digital. Itt ezek a cégek mennyire tudták hozni azt a jövedelemtermelő képességet tavaly, ami tulajdonképpen a feladatuk is a holdingban?
Mind a kettő bőven teljesítette, sőt felülteljesítette az üzleti tervét. Két különböző cégről beszélünk, mert a server hosting üzletág az nyilván egy konszolidált piac, ahol megfelelő költséggazdálkodás mellett komótosan haladva kell piaci részesedést növelni. Ezt a céget úgy szereztük meg annak idején, hogy ezt kicsit át kell alakítanunk a menedzsmentet, át kell alakítani a működést, tehát nagyjából most arra ért véget, és most arra egy stabil nyereségtermelő üzemmódba érkezett a cég. Picit más a Reachrise, azt egy dinamikus növekedési fázisban akviráltuk, és azt látjuk, hogy az egy egyébként nagyon izgalmas, nagyon jó piacon dolgozó cég, az e-commerce terület azért eléggé folyamatos átalakulásban lévő piac, ahol nagyon éles versenyben vannak a szereplők, és hogyha ezeket a szereplőket ebbe az éles versenyben jó támogató szolgáltatásokkal tudja valaki kiszolgálni, akkor abban bőven van növekedési lehetőség. Abban a cégben nagyjából azt látjuk, hogy olyan tempóban növekszik, mint amit egyébként sokszor korai fázisú startupoktól várunk el, pedig ez egy 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatunk, de nagyon jól alkalmazkodik a piaci igényekhez, és tényleg duplázza az árbevételét évről évre, úgyhogy nagy fantázia van benne. És a közeljövőben is ilyen típusú cégek akvirálásáról tárgyalunk, tehát a mi stratégiai célunk ennek a típusú portfóliónak a bővítése, azt látjuk, hogy erre van most piac, erre van most momentum, erre van lehetőség, és mondom, ezt kiegészítve csinálunk még korai fázisú befektetéseket.
Visszatérve kicsit a felhőszolgáltatásokra, ugye itt az egyik portfólió cégük, ami talán a legnagyobb média figyelmet kapta tavaly, az a Gloster volt, ami ugye most nemrég be is lépett a B-t standard kategóriájába. Itt várható-e valamilyen részvényrábocsátás, ugye egyelőre csak az X-tendes papírjaikat vitték a standard kategóriába, tehát hogy itt várható egy ilyen következő nagy növekedési ciklus ebben az időszakban.
A Glosterben portfólió befektetők vagyunk, tehát ez nem bár egy érett cég, de olyan értelemben nem stratégiai befektetés, hogy nem vagyunk többségi tulajdonban, ott közkész hányad kategóriába tartozó részvénycsomagunk van. Ilyen mértékben látunk rá egyébként a cég működését, de azt látjuk, hogy nagyon sikeres a stratégiai akvizíciókban és ennek a akvizícióknak a konszolidálásában. Olyan mértékű együttműködés van egyébként ilyen szempontból a portfólió cégeink között, amit a piac enged. A Gloster ugye nem saját adattárház infrastruktúrát épít, hanem alapvetően felhőszolgáltatásokat közvetít, tehát ez egyfajta piaci igényt szolgál ki, a Server Garden pedig a helybeli szerverparkra épített hosting szolgáltatásokat, de ez olyan szempontból nagyon szerencsés, hogyha az ügyfélnek ilyen igénye van, akkor ez a cég tudja kiszolgálni, ha olyan igénye van, akkor meg az a cég tudja kiszolgálni. Ráadásul az ügyfél igények azok egyre inkább ilyen hibrid irányban mozdulnak el, és valószínűleg ez lesz a jövője ennek a piacnak, hogy bizonyos típusú adatokat, bizonyos típusú műveleteket helyben saját vagy bérelt, de fizikailag is elérhető szervereken szeretnek tartani a cégek, és bizonyos dolgokat hajlandóak felhőbe vinni egyébként, és mind a kettőre szükségük lesz egy idő után.
Menjünk kicsit mélyebbre a portfóliójukba, ugye itt nagyon sok cég van, vagy több cég is van korai és növekedési fázisban, ezek közül az Evolveritas tavaly szerezték meg, ez ugye gyógyszerkutatással foglalkozik, ebben a dealben milyen potenciált láttak, ugye ez egy olyan terület, ahol ilyen nagyon nagyokat lehet nyerni, de nagynak is tűnik a kockázat.
Ez egy klasszikus úgynevezett secondary deal, ezt nem nagyon ismeri még a hazai piac, pedig már viszonylag korán elkezdtük. ez a szó szerint akarom fordítani, akkor egy ilyen másodlagos tranzakció. Ezek egyébként a nyugati piacon egyre népszerűbbek, pont abból fakadóan, hogy picit váltás van a piacon, tehát kevesebb a tőke, más típusú finanszírozások kezdik finanszírozni a cégeket. Bizonyos befektetők ki akarnak szállni, ki is kell szállni a cégekből, és azokat más befektetők veszik át. Ugye ezt egy korábbi kockázati tőke alaptól vettük át ezt a céget. Elég gyakran előfordul mostanában a piacon, hogy tőke alapok zárás előtt bizonyos portfólió cégektől mindenképpen meg kell, hogy szabaduljanak, még akkor is, hogyha azok nem időben érték el azokat a célkitűzéseket, amiket el kellett érniük. Milyen típusú secondary dealeket egyébként már csináltunk 2018-tól kezdődően. Ez az Evolveritas is ilyen volt, ezt egy korábbi tőke alaptól vettük át, egy részvénycsere tranzakció formájában, és visszük tovább a projektet. A projektet átvilágítottuk technológiailag, és kifejezetten pozitív szakmai értékelést kaptunk róla, tehát azt láttuk, hogy kifejezetten jó potenciál rendelkező, valóban egy gyógyszerfejlesztés, az mindig tud egy nagyot durranni, vagy viselhet bizonyos kockázatokat. De egy ilyen secondary dealnek mindig az eredménye, hogy több időt kap a projekt. Tehát kicsit ki lehet könnyíteni az úgynevezett cap table, tehát a tulajdonosi struktúrát, hogy az eredeti alapítók akkor is érdekeltek maradjanak a tevékenységben, hogyha az hosszabb időt vett igénybe, mint eredetileg gondolták, a régi befektetőnek is megmaradjon az érdekeltsége, és maradjon potenciál, és egy új befektető tudja úgy átvenni a projektet, hogy azt tudja továbbvinni. Amellett egyébként, hogy akvizíciókat nézünk, ilyen típusú, ilyen portfólió átvételre való lehetőséget is nézünk, pont azért, mert váltani kell sokszor a korábbi terveken, időt kell adni a projekteknek, ki kell könnyíteni a finanszírozást, le kell tárgyalni közösen egy új tervet, és ilyen esetben egy új befektető mindig könnyen be tud lépni a dealbe. Ez a tranzakció is egy ilyen típusú deal volt, és azt gondolom, hogy ennek is piaca van most egyébként.
És ezek közül a korai vagy növekedési fázisban lévő cégek közül ki tud olyat emelni, ami a tavalyi évben olyan eredményt vagy olyan tevékenységet produkált, hogy a korábbiaknál még nagyobb potenciált látnak benne? Tehát mi volt az ilyen sztár?
Hál' Istennek sok cégünk van, ami egyébként a klasszikus eredeti kockázati tőke logikájú növekedést mutatja. Mondjuk a Comsignia volt az, aki egy Series B-kört csinált még szavaly szeptemberben, amikor már nagyon nehéz volt a piac.
Az önvezető autózás.
Igen, az önvezető autózás területén szoftverfejlesztéseket végző cég, az egy Series B-kört csinálni, tehát egy több 10 milliós dollár nagyságrendben bevonni tőkét ezen a piacon, azért az azt jelenti, hogy valaki tényleg tud eredményeket, teljesítményt felmutatni. De a fintech területen működő Iconic Chain nevezetű cégünk is várható most fog zárni egy következő körös befektetést. Tehát azért a portfólióban megvannak azok a cégek, akik a hagyományos kockázati tőke logikával szépen tudnak tovább haladni, csak az továbbra is igaz az az állítás, hogy ezt a típusú eredményt azok a cégek tudják felmutatni, akik tényleges üzleti eredményt tudnak elérni. Tehát akik azt tudják mutatni, hogy egyébként nem azért van szükségük a tőkebevonásra, mert úristen, holnap után elfogy a pénz, és az álmokat még mindig tovább akarjuk kergetni, hanem akik azt tudják mutatni, hogy de már ennyi ügyfelük van, és ennyi bevételük, és ennyi munkaárán akár egy önfenntartó működést is elértek, csak még 2-3-szor akkora potenciál van a cégben. Hál' Istennek ilyenből is bőven van a portfólióban, a sikeres tőkebevonások egyébként ezt mutatják, csak picit más szabályok szerint játsszák most már ezt a játékot.
Beszéljünk egy kicsit a 2024-es évről. Itt milyen évre számít, vagy hát most már benne vagyunk, tehát hogy milyen évet tapasztal, itt mennyire csökken a kötvénypiacoknak a forráselszívó hatása, azért valamennyire enyhülnek a makrogazdasági körülmények, ezt érzik-e azzal kapcsolatban, hogy felszabadulnak befektetési források, könnyebben növekednek a cégek, tehát hogy ezen a területen pozitívan tekint a jövőben.
Én nagyon lassú konszolidációt várok 2024-re, tehát nem látom, hogy hirtelen hurrá optimista hangulat törne ki a 2023-as nehéz időszak után. Ráadásul Magyarországon van kamatcsökkentési ciklus, a világban ez még nem indult el. Tehát az
de talán már árazzák, nem?
Árazzák már egy jó ideje, tehát hogy szerintem, hogy fél éve is árazták, és akkor most mindig egy picit kitolódik, hogy majd mikor lesz kamatcsökkentés. De hogy az a fajta várakozás, hogy itt majd megint 0% körüli kamatok lesznek, és megint beláthatatlan mennyiségű forrást kell elkölteni, ilyen nincs is, tehát szerintem inkább a kicsit alacsonyabb kamatkörnyezetet vár mindenki, de azt ráadásul egyre kitoltva, egyre távolabbi határidőkre várja. Tehát én továbbra is azt látom, hogy jól kiszámolt szűke forrásból fog tudni gazdálkodni ez a piac, nem annyira szűkből, mint 23-ban, tehát egy picit talán több mozgástér lesz a piacon, de nem fog visszatérni a COVID vagy COVID előtti időszaknak a technológiai szektorban mutatkozó óriási forrásbősége, az nem fog visszatérni. Tehát itt arra kell felkészülni, hogy több éven keresztül sokkal kiforrottabb üzleti tervek mellett, sokkal kiérleltebb pénzköltés mellett, sokkal jobb kockázatkezeléssel kell egyéni cégenként is gazdálkodni, meg portfóliót építeni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy amit mi kialakítottunk magunknak befektetési stratégiát, az nem egy egyéves befektetési stratégia volt, hanem az 2024-re is igaz lesz, sőt még valószínűleg 25-re is. sőt lehet, hogy az egész évtizedre, nem ilyen szintű kamatok mellett, hanem lehet, hogy fele ilyen szintű, de még szemmel látható kamatok mellett kell kevésbé kalandor módon befektetési politikát folytatni. Tehát mi nagyon örülünk, hogy ezt időben elkezdtük, és azt gondoljuk, hogy ez egy időtálló befektetési stratégia lesz, és ugyanígy építjük tovább a befektetési portfóliót, tehát komótosan vonunk be forrásokat, és azt mondjuk, hogy jó kockázatkezelési mechanizmusok mellett fogjuk elkülteni. Ami pedig a hazai piacot illeti, tehát lehet, hogy az látszik, hogy a kamatcsökkentési ciklus lassul, és az is látszik, hogy lehet, hogy nem annyira brutális lesz a kötvénypiac elszívó hatása, de hát ha most csak a költségvetés oldaláról nézzük a piacot, akkor azért lesz finanszírozási igény a költségvetésnek, tehát nem olyan régen 1500 milliárd plusz finanszírozási igényt jelentett be az AKK, és én még abban sem vagyok biztos, hogy az a történet vége. De azért látni kell, hogy mi ehhez képest nagyon kicsi tőkéket vonunk be, tehát milyen, mint én, egy-egy milliárdos nagyságrendű tőkeemelést csinálunk azért, hogy bizonyos tranzakciókat el tudjunk végezni, tehát azért ezen a piacon annyi pénzt lehet találni, és mondjuk nem az a hozamigéretünk, vagy a hozampotenciálunk, mint az állampapírpiacnak, tehát azért euró alapon lehet szemmel látható mértékű kétszemélyű hozamokat csinálni az ilyen típusú befektetéseken. Tehát egy portfólió bőven beleillik a mi részvényünk is, hogyha arról van szó.
Ugye 2020 óta egy ilyen érdekes időszakban működik az OXXO is, ami gyakorlatilag ilyen polikrízisekből megyünk be, geopolitikai krízisekbe, és utána csak mint hogy egy búrjánoznának az ilyen típusú ügyek és problémák. Ezek közül mik azok, amik a legnagyobb hatást gyakorolják a vállalati stratégiájukra, tehát akár a közel-keleti konfliktusnak a kereskedelemre gyakorolt negatív hatása, akár az orosz-ukrán háború miatt ilyen blokkosodás, vagy hát a korábbi ilyen szabadkereskedelmi rendszernek a valamilyen szintű felbomlása, akár azt is valamennyire ide sorolnám, hogy a forintnak a nagyon volatilis teljesítménye a régiós devizákhoz képest is, és akkor még az euróhoz viszonyítva is, tehát hogy mi az, ami így a leginkább fejfájást okoz önöknek ebből?
Én megfordítanám a kérdést, ez szerintem nekünk nem fejfájást okoz. Ha visszatekintünk az eddigi időszakunkra, akkor azt látjuk, hogy mi nagyon gyorsan tudtunk ezekre a helyzetekre reagálni, és miután gyorsan reagáltunk, mindig láttuk, hogy mihez kell alkalmazkodni, és mik azok az új körülmények, amik az új versenyhelyzeteket teremtik, már pedig ha valaki gyorsan reagál, és gyorsan tud modellezni és előre látni a trendeket, akkor valójában a versenyben előnyös pozícióban is kerülhet. A COVID időszakában mi viszonylag gyorsan láttuk, hogy a technológiai szektor egyébként jól fog tudni teljesíteni, és jó lesz a forrás bevonási képessége, mi nagyon jó időzítéssel léptünk egyébként a tőzsdére. Tehát abban az időszakban pont jól tudtunk forrás bevonni. Szerintem viszonylag gyorsan reagáltunk az orosz-ukrán háborúra is. Már előtte is kezdtük pedzegetni, hogy mi energiaátállással, zöld technológiákkal, technológiai innovációval, tehát kifejezetten az energiaszektort érintő technológiai innovációkkal, vagy a zöld átállást érintő technológiai innovációkkal akartunk foglalkozni, és hát abban az időszakban ennek a piaca ez igazából exponenciálisan kezdett növekedni. Én sosem hittem el, hogy örökre lehet önteni a pénzt a piacra anélkül, hogy ne lenne belőle infláció, tehát viszonylag hamar elkezdtünk foglalkozni ilyen szekunderis típusú ügyletekkel, akvizíciókkal, érettebb típusú befektetésekkel, és láttuk, hogy a startup hype-nak azért lesz egy hullámvölgye is. Ez be is következett, és akkor következett be, amikor mi erre már bőven felkészültünk. Speciál a gázai konfliktusnak szerintem korlátozott mértékű volt a piaci hatása. Tehát ahhoz képest, hogy minden bekövetkezett már a világban, a deglobalizáció, az ellátási láncok töredezése, stb. Ahhoz képest a gázai konfliktusnál nagyon-nagyon nagy sok hatások nem érték, még az energiapiacot sem. Bizonyos mértékű, de ez minket korlátozottan érint, ott nem is számítottunk rá, de nem is következett be ilyen. De hát nagyon sok függőtétel van még a világban. Általában a makro környezetben, a monetáris politika változásaiban, de hát geopolitikai tekintetben is azért elég sok minden függőbe van. Mi egyet tudunk csinálni, hogy nagyon gyorsan figyeljük az eseményeket, és nagyon gyorsan reagálunk rá, és a fejfájás helyett ezt mi úgy tekintjük, hogy ilyen helyzetben, aki gyorsan alkalmazkodik, az tud víz felett maradni. Hát most ha megnézzük a számainkat, mi szerintem elég jól víz felett maradtunk eddig.
Nagyon szépen köszönjük az elemzését, illetve a kitekintést is, illetve a tavalyi évről idei kilátásokról is tudtunk beszélni. A Checklist mai adásában Oszkó Péter, OXXO Holdings alapítója, vezérigazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre
állt. Köszönöm a meghívást még egyszer.